Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
Január 22-én kerül a Magyar Mozikba a Magyar Menyegző című zenés, táncos, romantikus film, amelyet november 15-én a Kolozsvári Magyar Operában is bemutatnak a film kalotaszegi közreműködői részvételével. A Magyar Menyegző hiánypótló alkotásként a magyar néptánc népzene erejét és a szerelem örök történetét egyesíti a mozi nyelvén. A Békési Miksa forgatókönyvéből készült alkotás két budapesti fiatalember, András és Péter történetét követi nyomon, akik a 70-es évek végén Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unoka testvérének lakodalmán. Az erdélyi kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek, a két fiatalnak azonban hamarosan olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek következményei kiszámíthatatlanok. Mint fogalmaztak, a zenés, táncos, romantikus elemekkel átszőtt produkció egyszerre szerelmi történet és látványos kulturális utazás, amely a múlt értékeiből építkezve szólítja meg a ma emberét. A Magyar Menyegző forgatása 2025 tavaszán zajlott, a budapesti helyszínek mellett a Szentendre és Kanzenben, illetve Erdélyben Kalotaszegen.
Koncert.
Ingyenes koncertsorozatot ad a Fischer Iván karmester által alapított Európai Zenekari Akadémia Veszprémben. Az akadémia kamara formációi egyebek mellett kórházakba, iskolákba, idős otthonokba látogatnak el december 16-a és 19-e között, tájékoztattak a szervezők. Muzsikájukkal mások mellett fogyatékkal élő gyerekek, gyermeküket egyedülnevelő szülők, betegek és idősek számára igyekeznek megszépíteni az ünnepi időszakot. Az Európai Zenekari Akadémiát tavaly ősszel alapította a Budapesti Fesztivál Zenekar és az Európai Unió Ifjúsági Zenekara, a Kossuth Díjas karmester Fischer Iván kezdeményezésére 16 tehetséges fiatal részvételével. Az akadémia számára kiemelten fontos, hogy a hangversenytermeken kívül is találkozzon a közönséggel, és hogy országszerte minél több helyre elvigye a zenevarázsát. Emellett zenekari és kamarazenei képzésekkel is foglalkoznak. Tavaly Kecskeméten, Luxemburgban, Pozsonyban és Vicenzában töltöttek egy-egy hetet, ahol szintén kórházakban, idős otthonokban, múzeumokban, iskolákban adtak koncerteket. Idén Vicenza, Varsó és Passau mellett látogatnak el Veszprémbe és környékére. December 16-án a Lackó Dezső Múzeumban adnak koncertet, másnap a Várbörtön Múzeumban és a Csermák Antal Zeneiskolában, december 18-án a Csolnoki Ferenc Kórházban lépnek közönség elé, 19-én pedig a Bakony Béli Pannon Csillagdában, valamint a Balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Házában.
Esemény.
Január 26-áig jelentkezhetnek ötletgazdák és üzlettulajdonosok a Nyitva Népszínház kiadó üzletek fesztiváljára. A Kék Kortárs Építészeti Központ közleménye szerint jövő évben április és június között rendezik meg a Nyitva kiadó üzletek fesztiválja 5. Józsefvárosi kiadását, a Központ és a Rév 8 szervezésében, a Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával. A fesztivál célja, hogy a Népszínház utcában és környékén régóta üresen álló üzlethelyiségek új bérlőkre találjanak, új lendületet hozva a városrész életébe. A szervezők a legkülönbözőbb területekről várják a projekt ötleteket, legyen szó kulturális, közösségi, társadalmi kezdeményezésről, helyieket célzó szolgáltatásról vagy ezek határterületeiről. A 7 önkormányzati üzlethelyiség mellett a szervezők várják a magánüzlet tulajdonosok jelentkezését is. A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, az eredmény hirdetés várható időpontja február 9-e. A kiválasztott vállalkozások a fesztivál idejére ingyen költözhetnek be az üres üzlethelyiségekbe, vállalkozásfejlesztő felkészítést kapnak és valós környezetben tesztelhetik ötleteiket. A tájékoztató szerint a program a helyben élők számára is értéket teremt, olyan minőségi, helyi igényekre reagáló vállalkozásokat és közösségi kezdeményezéseket hoz a városrészbe, amelyek hosszú távon is gazdagíthatják a környéket. Emellett a fesztivál a fővárosnak is kedvez azzal, hogy az üres üzletek megtelnek élettel. Ezáltal javul a városkép, erősödik a helyi gazdaság, és teret nyer a kreativitás, áll a közleményben.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Zebegény egy a Dunakanyarban fekvő település, ami már önmagában arra enged következtetni, hogy pusztán a természeti szépségekért is érdemes ellátogatni ide. Ám ha a természet vitalizáló ereje mellett szakrális feltöltődése is vágysz, nézd be Kós Károly mesés szecessziós templomába, ahol szemedgyönyörködtető freskókon akadhat meg a tekinteted. Tudtad, hogy az 1900-as évek első felében itt élt gróf Károly Lászlóné, azaz gróf Aponyi Franciska? A hölgy mindig is szívén viselte az elesettek sorsát, élet célja volt őket segíteni. Ennek szellemiségében épültek a Duna partján sorakozó napraforgó házak, melyek a tündöklő kékségük mellett a jó lelkűség iskola példái. Sukorú, vizes kalandok várnak. A Velencei tóra néző látványos panoráma mellett tudunk még valamit, ami garancia a kellemes kikapcsolódásra Sukorón. A pezsgő élővilágú Pagony Vadas Park és Arborétum. Méltán nevezik a Nyugalom szigetének. Az arborétumban tett sétád a nagy vad bemutatóval lesz igazán emlékezetes. Ismerkedj meg a tekintélyparancsoló gím és dámszarvasokkal, a muflonokkal, a szépséges pávákkal és fácánokkal, majd ne felejts el körülnézni a vízi világ megfigyelő pontnál sem. Velem, a vad természet határában. Velem ez a Nyugat-Dunántúli szépséges falucska meg annyi természeti és kulturális látványosságot tartogat. Ráadásul az itteni levegő egyenesen gyógyító erővel bír, így a légzőszervi betegségekben szenvedő látogatóknak a hely valóságos Kánaán. De emellett a falu más program lehetőséggel is csábít. Az Írottkő Naturpark részeként klasszul kiépített túrautakon járhatod be a természeti csodákat, és megismerkedhetsz a korábban itt élt népek mozgalmas történetével is. Palkonya a gasztronómia szerelmeseinek kötelező. Nem is találhatnál jobb úti célt egy mámoros, boros, elvonulós vidéki hétvégéhez Palkonyánál. A gasztrofalu a Villányi Borvidék varázslatos ékszerdoboza. A mindössze 360 lakosú törpefalu az utóbbi években a gasztronómia szerelmeseinek egyik meghatározó helyévé avanzsálódott, aminek csak az egyik oka a világhírű borvidéki helyszín. Sétálj egy kellemeset a halastavakkal tarkított, a Villányi hegység ölelte tájon, kortyolj bele egy ízletes pohár borba, és kóstold végig a helyi alapanyagokra épülő, kifinomult ételsort. Magyar Polány, spirituális úticél a Bakonyban. Ha szívesen megnéznéd a saját szemeddel, vajon miért is tartják hazánk egyik legszebb kálváriájának a Magyar Polányit, akkor ebben a meseszép Bakonyi faluban a helyed. Kirándulj egyet a szabályos kúp alakú kálvária dombon, amely lenyűgöző látvánnyal vár, a tetején álló kápolnával. Engedd, hogy levegyen a lábadról a nemzetközi hírű Polányi Passió előadásainak egyike is, és kalandozz el a nemzeti örökség részeként számon tartott falu elragadó parasztházai között. Vesd bele magad a Bakonyi népi építészet bámulatos világába.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Anyának nem volt ideje szeretni, nagymama nem mert, te pedig csak így voltál képes. Ez Helga leltára azokról, akiket valaha is közel érezhetett magához. Zoltán Tamás regényének hőse azt gondolhatta, az élete révbeért van, jó munkája, pazarháza és igazán vonzó párja, aki menő ügyvéd. Aztán egy reggel a kórházban ébred, és amikor végre hazatérhet az otthonába, ahol 92 pár tűsarkú és több száz köbméternyi nyomasztó emlék várja, magára zárja az ajtót, és hagyja, hogy egyre mélyebbre sodorják a gondolatai. Gyerekkora és a közelmúlt árnyai közt bolyong, és hosszú ideig képtelen elhagyni a lakást. Zoltán Tamással beszélgetünk most, akiről megtudtam, hogy terapeuta, ezért próbálok számos a regényben megjelenő jelenség probléma mögé nézni.
Tulajdonképpen ez a regény egy traumanapló. Maga a főszereplő bizonyos Kunvári Helga meséli el az ő történetét. Egyrészt egy évet, ami vele történik egy bizonyos baleset után, másrészt visszaemlékszik az ő gyerekkorára is.
Ez a lány a szeretetet nem nagyon ismeri, vagy hát azt a szeretetet, ami az embert gazdagítja, vagy ami segít az életben eligazodni. Engem nagyon elgondolkodtatott, hogy vajon mi mindent hozunk Magyarországon az előző generációkból. Szóval hogy ezt én nagyon tipikusnak éreztem a nagymamát is, ezt a vidéki nagymamát a mély vallásosságával, és ezt az anyát is, aki dolgozott, robotolt, férj nélkül, stb. Mesél róluk.
Ha megnézed ezt a regényt, itt 7 nő igazából a főszereplő, akik a fókuszban állnak. Van, aki csak egy-egy jelenet erejéig tűnik fel, és igazából mind a 7 nő áldozati mintázatban vergődik, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. Van, akinek van arra lehetősége, hogy kitörjön ebből a kalitkából, ugye a borítón is egy kalitka látható, egy madárkalitka. Van, aki saját magát zárja be, van, aki ott tök jól érzi magát, és erre berendezkedik, számára ez komfortos. Ugye van egy Gabi nevű szereplő, neki igazából nincs saját élete, ő mindig valakiért dolgozik, valakiért aggódik, valakit kiszolgál, tehát ő ez a fajta áldozat. Igen, hát mindannyian hozunk magunkkal csomagokat a családi mintázatok kapcsán. Az, hogy itt ez mennyire tipikusan magyar regény, vagy mennyire nem, érdekes, most Angliában élő ismerőseim olvasták el, szó volt arról, hogy esetleg ott lefordítják, és azt mondták, hogy igazából, hogyha a keresztneveket angol nevekre cserélnénk, akkor abszolút megállja a helyét, hiszen itt ugye, ahol a nagymama él, ez egy pici borsodi falu, szándékosan nem neveztem néven, nem létező, tehát ez egy tök fiktív falu. Tehát, hogy ez akár Angliában is megtörténhetne, ennek a bizonyos nagymamának, ugye ő túlélte a második világháborút, szinte mindenkit elveszített, aki közel állt hozzá, és ettől megkérgesedett a lelke, és már nem mer szeretni. Tehát amikor Helga 15 évesen belép az ő életébe, nem meri szeretni, mert abban van, hogy mindenkit elveszít, akit szeret. Egyetlen egy dologba tud kapaszkodni, az az istenhit. Tehát ettől van, hogy ő folyamatosan a templomban üldögél, de közben meg azért a szellemekben is tud hinni. És az ő lánya, aki Helga anyukája, hát ő is túl van egy váláson, és igazából ő sem akar ragaszkodni már senkihez. Ez a manapság is van.
Azért az egy nagyon komoly kulturális sok, ahogy Helgának Budapestről abba a pici faluba kell költöznie, ahol maximum postás kisasszony lehet.
Ez a kislány ugye a Király utcában nőtt föl Budapest belvárosában, és hiába nem éltek nagy társasági életet, tehát ők nem egy ilyen dúsgazdag család, de hát amit az ő gyerekkorában látunk, az, hogy anyukával kimegy a Ligetbe akár, tehát, hogy ő budapesti. Persze, hogy ez olyan, mintha ha téged vagy engem egy másik bolygóra áttennénk. És egy 15 éves kislány, főleg úgy, hogy előtte őt egy elég komoly trauma éri, kiszakítva egy olyan idős asszonnyal kerül egy fedél alá, akit előtte nagyon ritkán látott. Tehát nem is volt köztük igazi kapcsolat. Ami álmai lennének, egy 15 éves kislány tele van álmokkal meg vágyakkal, az egy ilyen vágással, egy ollóvágással így hirtelen megszűnik, és azzal szembesül, hogy hát akkor ő ott majd a postás legény felesége lesz. Ez is egy ilyen kettősség ebben a regényben, hogy a nagymama egyrészt szinte már felnőttként kezeli őt, tehát már beszél arról, hogy kihez kell majd feleségül mennie, de közben meg mesekönyveket ad a kezébe. Tehát, hogy fogalma nincs arról, hogy a 15 éves lányban mi zajlik le, nem engedi őt akár moziba, vagy bárhova, és hogy például gimnáziumba sem engedi, hanem ott egy helyi postás szakközépiskolába kell majd járni ennek a lánykának.
Maga a regény úgy kezdődik, hogy Helga felébred egy baleset után, fogalma nincs, hogy mi történt, és azt meg tudjuk róla, hogy ő egy nagyon jól szituált nő, akinek úgy egyébként eddig sinem volt az élete, utazgatott, szóval, hogy egy ilyen fényűző életet élt, és azért gondoltam,
nem
hogy kezdjük
itt. Nem feltétlenül a saját erejéből.
Az aztán kiderül, igen. De azért mégiscsak eljutott idáig.
Ez is szándékos volt, hogy a kis borsodi faluból eljutott 36 éves, amikor találkozunk vele ebben a regényben, és akkor Solymáron él egy luxus hatalmas házban. Az első oldalon kiderül, hogy eredetileg ketten ültek abban az autóban szilveszter éjszaka, az ő párjával, de hát csak ő fekszik a kórházban, mert ugye párja ott maradt ebben a balesetben, meghalt. És hát itt az első kérdés, hogy vajon egy ilyen nőt, ez is publikus, hogy ő egy trendi lakberendező lett Budapesten, hogy egy ennyire sikeres, trendi csajt, hogy lehet, hogy azok alatt, a napok alatt, amíg ő a kórházban fekszik, és nem igazán tud megmozdulni sem, hogy lehet az, hogy őt senki sem keresi, senki sem látogatja meg a kórházban, senki sem hívja telefonon, hogy ez vajon mitől van. És szerintem innen indult be az olvasókban is a már, akik eddig elolvasták a kérdés, hogy hát itt akkor valamit nem jól csinált ez a nő. Miért van az, hogyha ő ennyire sikeres, és tök boldogan él a párjával, akkor ott valami mégiscsak erre a címre utalhat, hogy ő lehet, hogy szerethetetlen?
Helga számára lényegében, amikor egyedül marad, tehát föl kell épülnie a gyászból, a balesetből. Úgy tűnik, hogy korábban föl sem merült, hogy igazából nincsen valódi kapcsolat az Ivánon kívül.
Hát Andi, ha látod, ugye ez egy monológ, de ő végig Ivánhoz beszél, tehát neki meséli el, hogy most nem tudok felkelni az ágyból, vagy most két lépéssel tovább jutottam már, tehát ő végig abban él, hogy az ő társa Iván ott van mellette. Most nem véletlenül nem azt az kifejezést használom, hogy férje, mert ennek fontossága lesz, hogy ők nem házasodtak össze tulajdonképpen. Valamiért, ki tudja miért. Szóval, hogy végig Ivánhoz beszél, és neki most sincs arra ingerenciája, hogy ő nyisson az emberek felé. Hát látod, hogy ő magától senkit sem hív fel. Néha megjelenik nála ez a bejárónő, nála nem tudom, 15-tel idősebb erdélyi asszony jön, megy ott ebben a luxusházban. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy Helgának igénye van arra, hogy legyenek körülötte emberek. Másrészt ő továbbra is Ivánnal kell, és Ivánnal fekszik, aki közben fejben már nem él. Persze, persze.
Mennyire pontos az, ahogyan leírtad ezt a pánik betegséget, ami erőt vesz rajta?
Én azt gondolom, hogy erre nagyon odafigyeltem, hogy hiteles legyen. A tünetek is, hát ezek tipikusak persze, hát ilyet azért sokat láttam az elmúlt 20 év alatt, hogy milyen szinten tud leépülni az ember. Az elárulható, hogy ő is belecsúszik egy függőségbe, mivel nem tud kilépni a házból, ugye az interneten kezd rendelni teljesen haszontalan vackokat, és arra is odafigyeltem, hogy ne legyen ilyen meseszerű, hogy egy csettintésre ő majd kijut ebből a házból, vagy az is érdekes lehet, ahogy a kommunikációja változik. Tehát ahogy egyre inkább bezárja magát az elméjébe, hiába jelenik meg ez a bizonyos házvezetőnő, vele is egyre keményebben kezd beszélni, hiszen megint előjön az a fajta mintázat, amit a nagymamától hozott, vagy amikor megjelenik ott majd valaki ebben a házban, akkor sem nem akar ő elköteleződni senkihez, barátilag sem. És ő nem csak az emlékeiben kutat, de a házban is kutat. És hát ott megtalálja olyan dolgokat, olyan tárgyakat is, ami az egész múltját átírja és fölülírja. Valaki azt mondta nekem, hogy ő az elején, ahogy elkezdte olvasni, azt hitte, hogy ebből majd egy thriller lesz.
Én is azt hittem.
És én visszakérdeztem, hogy szerinted mi lehet annál dermesztőbb, amikor te be vagy zárva egy lakásba, kijöhetnél, de nem tudsz, és minden egyes szekrényajtó mögött egy újabb mumus van. És pont azzal szembesít, hogy azok az emberek, akik eddig körülötted voltak, akik a te életedet jelentették, szép lassan kiderül, hogy vagy hazudtak neked, vagy mást gondoltak rólad. Szerintem annál dermesztőbb dolog nem lehet, hogy minden nap szembesülsz valamivel a múltadból, és ez jól megijeszt téged.
Zoltán Tamással beszélgettem Szerethetetlen című regényéről, amely a Dopamin kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a több mint fél órás változatát meghallgathatjátok a Spotify-on, a Könyvben Utazom csatornáján, ott számos izgalmas dolog kiderül még erről a történetről.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.